A prédikáció alapigéjét Prédikátor könyve 4. fejezetének 9. versétől a 12. verséig terjedő ige szakaszból olvasom, amely igét tiszteletünk jeleként fennállva hallgassunk meg. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. Amen. Kedves testvérek, most az adventig terjedő időszakban nem a bibliolvasó kalausz szerint haladunk, hanem két sorozatot terveztünk. Az első sorozat a közösségről szól, hiszen egy fontos feladatunk a kis közösségek megerősítése, ápolása a gyülekezeten belül, és így kezdődött el már a múlt vasárnap egy ige hirdetéssel, a közösség alapjával, az egyénnel foglalkozni a prédikáció, a tanítás, és így folytatódik most ezen a vasárnapon, hogy a kettős közösség az hogyan szolgálja az embernek a boldogságát és előrehaladását. A prédikátor könyvéből szól az ige, a bölcs prédikátoréból, aki sokat látott és sok mindenre azt mondta, hogy hiába valóság. Azt mondhatom, hogy mindenre ezt mondta szinte. Hogy ebben az életben minden hiába valóság, mert minden elmúlik, és minden csak fölösleges fáradtság és igyekezet, de volt egy-két dolog, amire nem mondta ezt, és például erre is, a mai igénkre is ez a jellemző, és ezt figyeljük meg, hogy ezt kiemeli, és azt mondja, igen, megfigyelte, hogy jobban boldogul kettő, mint egy. És el is mondja, hogy miért jobb a kettőnek, mint az egynek. Volt már bizony kellő illettapasztalata a prédikátornak ahhoz, hogy meg tudja különböztetni a lényegest a lényegtelentől, és meg tudta állapítani, hogy mik azok az alapok, amire egy életet lehet építeni. Mert azt is látta, hogy mik nem. Például a 7.-8. versben, amit nem olvastam a két előző versben, azt írja, láttam a nap alatt ilyen hiába valóságot is. Van egyedülálló ember, akinek nincs senkije, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának, nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná, ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót. Ez is hiába valóság és elhibázott dolog. Bizony nem csak 2500 évvel ezelőtt lehetett látni az ilyenfajta ostobaságot, az ilyenfajta muhóságot, az ilyenfajta hitetlenséget és bizalmatlanságot, amikor az ember nem bízik abban, hogy lesz gondoskodó Isten, aki majd a jövőben is vele lesz, még ha nem is látjuk ezt a jövőt, hanem be akarja magát biztosítani, gyűjtögetve, csak egyedül magának teremtve a biztonságot, mert érzi, hogy többnek nem tudna, és azt mondja a prédikátor, micsoda hiába valóság is ez. És milyen jó, amikor az ellenkezőjét is látjuk és tapasztaljuk. Múlt héten egy hete voltam Beregfürdőn egy lelkész konferencián, és ott találkoztam egy több kedves lelkipásztor testvérrel, egy erdélyi lelkipásztorra gondolok most, akinek a lányairól láttam már a televízióban egy kis dokumentumfilmet, három nővér egy címmel, és hát elmondta, hogy bizony öt gyermek van, még két fiú is, És ami meglepett, amitől nem tudtam, ahogy beszélgettünk kicsit hosszabban is, hogy egyik sem természetes módon, hanem mind az öt gyerek császármetszéssel született, és már a második után is a család is bolondnak nézte őket, hogy hogy is vállalhatnák ezt. De erre gondolt, hogy hát bízunk az Úristenben, aki a jövőnek az ura, és bízzuk rá ezt a dolgot, és rájuk bízták. Nyilván a hitnek is vannak megfontolásai, és kellenek is, hogy legyenek, de amikor az eredményt látjuk, és a megszégyenítést tapasztalják azok, akik durván próbálták őket eltántorítani ettől a döntésüktől, akkor azt mondjuk, hogy igen, lehet, hogy ennek is helye van, és milyen szép példa ez. Milyen szép példa ez arra, hogy a világnak a bölcsessége az nem csak úgy válik ostobasággá, amikor látjuk a hiába valóságát az igyekezetének, látjuk összeomlani a terveit, hanem úgy is értelmetlenség és ostobassággá válik, amikor annak az ellenkezője, akire mindenki azt gondolta, hogy az a butaság, az válik értékké, és az válik a jövőt formáló erővé. Isten sokféleképpen meg tudja szégyeníteni az emberi bölcsességet. Ezért fontos odafigyelni az ő szavára, és fontos számot vetni újra és újra azzal a kevéssel, amit elénkbe helyez, és amit szeretne megtanítani nekünk, mert sok mindenre mondja, hogy ez is hiába valóság, meg az is, de például erre nem mondja hiába valóság, hanem azt mondja, hogy jobban boldogul kettő, mint egy, fáradozásuknak szép eredménye van. Miért is boldogul jobban kettő, mint egy? Ezt is megmagyarázza, ezt is elmondja részletesen. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. Elesetté nagyon sokféleképpen lehet válni. Lehetünk testileg, lelkileg, szellemileg, vagy akár egyszerre is elesettek. Úgy mondják ezt, hogy a mélypontra kerültem. Itt lép elő a másiknak a feladata, a missziója, a küldetése, hogy felemelje a másikat. Milyen nagy megerősítése ez egy kapcsolatnak. Az élet nem kikezdi, hanem éppen megerősíti ezzel a tapasztalattal a társak kapcsolatát. Lehetnek azok házastársak, elsősorban nyilván rájuk gondolhatunk, vagy egy barátság, vagy éppen egy testvéri kapcsolatot, és éppen ezek a pillanatok teszik igazán erőssé, amikor az egyik fölemelheti a másikat, és így erősödnek együtt. Amikor a keresztelőre készültünk, és az egyik kedves családdal jöttünk ide, akkor a keresztapával beszélgettek, Miklós, és úgy tréfásra megjegyezte, hogy hát igen, itt voltunk talán 4 évvel ezelőtt, és akkor jó ötletnek tűnt, mert akkor kötöttek házasságot. De a nevetésből látszott, hogy nem csak akkor tűnt jó ötletnek ez a dolog, hanem most is még jó ötletnek tűnik, mert valóban így van, hogy a legjobb ötlet az, hogyha két ember összeköti az életét szeretetben, és szövetséget kötnek, hogyha az egyik elessék, és a másik föl tudja emelni. Ez egy jó ötlet. Jó ötlet, hogyha van ilyen. Hogyha van, aki fölemel bennünket, és ez mindig is jó ötlet marad, egy egész életen át. Aztán azt írja az ige, hogy épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. A Szentírás mindig egyszerűen és természetesen beszél a szeretet, szerelem ajándékáról, és egyáltalán a családról, mint a szeretet kapcsolat hálózatáról. Olyan ez, mint egy védőburok. Nem engedi kihűlni az otthon a tűzhely melegét. Nagy dolog az, ha sok év után is újra megmelegedhetek a másik mellett, hogyha látom a szemében azt a melegítő tüzet, és nagy dolog, hogyha együtt őrzik meg ezt, és használják Istennek ezt az ajándékát. Hogyha kihűlne az egyik, akkor odabújhat a másikhoz, és megmelegedhet. Ez
a közelségnek, a közösségnek egy nagy ajándéka. Mert olyan sok hideg vesz bennünket körül, olyan sokszor megfagy a levegő körülöttünk, olyan sokszor elszomorodunk, elkeseredünk, értelmetlennek kezdjük látni a küzdést és az életet, magányossá kezdünk válni, és vacogni kezdünk, mint ahogy József Attilának a versében a semmi ágán ülő szív, amely ott egyedül vacog a kis testével. De milyen jó, hogy nem egyedül kell, hogy legyünk ilyenkor sem, hanem van valaki, aki mellénk lép, és átölel bennünket, és megmelegít, hogy a semmi ágán ne kelljen magányosan vacognunk, hanem átmelegedhet, reménységet kaphat, jövőt kaphat ez a lélek is. Aztán azt mondja az ige, ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A prédikátor amúgy is nagyon realista és nagyon világosan ismeri az életnek a törvényei természetét, itt is előjön ez belőle, hogy bizony támadásra is számítani kell. A kapcsolatot megtámadják. Ez a természet ennek a világnak. Megtámadják, lehet kívülről is megtámadni az életnek a nehézségei, küzdelmei, ahogy mondani szoktuk, a harc, amely az életet jelenti, az bizony támadást is hoz maga után. Megtámadhatják az embert mások, szóval, tettel, jöhet az életnek ezernyi betegsége, fájdalma, ami támadást intéz ellenünk, és milyen jó, hogy nem egyedül kell védekeznünk ezek ellen a támadások, a külső támadások ellen sem. Egyedül talán nem bírnánk ezt ki, de ha ketten vagyunk, akkor a védekezés nem megkétszerezi, hanem megsokszorozza az erőinket. Milyen sokat jelentünk ezekben a helyzetekben egymásnak. Nem véletlenül, hogy Jézus is kettesével küldi ki tanítványait, azt olvassuk a Márk evangéliumában, ezek után magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátlan a lelkek fölött. Bizony a támadás az persze lehet olyan is, hogy megtámadja valami belülről is a kapcsolatunkat, talán éppen a másik támadja meg ezt, a másik vétkezik a kapcsolatunk ellen, de még itt is jobb, hogyha ketten nézünk szembe ezzel. Hogyha nem magunkba zárkózva rágódunk ezen, hanem oda tudunk fordulni a másikhoz, hogy így is a közösség áldását tapasztaljuk meg. Mert azt mondja Jézus a Máté evangéliumában, ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Lehetnek nehézségek közöttünk, támadhatnak félreértések, vagy éppen az ember szorongásai, félelmei, sok minden terhei, amiket magával hozott, egyszer csak rosszkor mutatkoznak meg, és félreértés szülhetnek. De lehet persze az emberi önzés is egy ilyen fájdalmat okozó, sebet okozó, sérülést okozó tevékenység, tevékenykedés az életünkben, amikor azt tapasztaljuk, hogy megbántottuk a másikat, vagy ő bántott meg bennünket, meg fölsértett valamit bennünk. És azt mondja az ige ekkor is, hogy ne hordozz ezt magadba, hanem menj oda hozzá, és beszéljétek meg négy szem közt. Beszéljétek meg, és hogyha meg tudjátok ezt beszélni, ha ki tudjátok ezt mondani, ha el tudjátok mondani, hogy mit éreztetek akkor, vagy mit éreztek most, és a másik meghallgatja, és ő is elmondja, akkor megnyered atyád fiádat, atyád fiát, és megerősödhet. Még erősebb lehet a kapcsolatotok, mint amilyen korábban volt. Legyen az egy házastársi kapcsolat, vagy legyen az egy barátság, egy testvéri közösség. Igen, vannak ilyen támadások, amikre föl kell készülni, de ketten álljatok szembe vele. Ne egyedül. Ketten oldjátok meg, ketten próbáljátok ezt megoldani, még hogyha első pillantásra lehetetlennek tűnik is. Próbáld meg, menj el hozzá, beszéljétek meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyered atyád fiát. Bizony szükség van erre a bölcsességre, szükség van a szeretetre, a megbocsátásra,
erre az erőre.
Nem véletlenül kaptam néhány hete, kedves testvérünk ellát bennünket ilyen jó tanácsokkal, szép képekkel, és küldött nemrégen egy jó feleség imáját, amelyik így hangzik, hogy Istenem, kérlek, adj nekem bölcsességet, hogy megérthessem a páromat. Adj szeretetet, hogy megbocsáthassak neki. És adj türelmet, hogy elviseljem a hibáit. Mert ha erőt kérnék, akkor biztos agyonütném. Hát a jó feleségnek így kell tudni imádkozni, hogy bölcsességet, szeretetet és türelmet kér, és nem erőt, mert az sokszor nagyobb kárt okozna a másikban, mint amennyi hasznot jelentene. Az élet tehát ilyen, bizony, mert támadások érik a kapcsolatunkat, a barátságunkat, a házasságunkat, a közösségünket, és föl kell erre is készülni. Föl kell készülni a megvédésére, a megóvására. Föl kell készülni a megbocsátás, a szeretet lelkületével erre. Végül egy mindent összefogó gondolat zárja le és erősíti meg ezt a szövetséget. Azt írja az ige, a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Nyugodtan lehet úgy érteni, kitart, amíg élünk. Az igazi szövetségkötés, annak fenntartása, folytonos megújítása mindig Isten jelenlétében és az ő igellésével történik. Azt mondja a Máté evangéliumában Jézus, hogy bizony, mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezért beszél az ige a hármas fonálról. Nem csak kettőről van szó egy közösségben soha, ha az igazi közösség, hanem az mindig háromról szól. Mert Isten is ott van, ígérete szerint, ahol ketten vagy hárman összegyűlték az én nevemben, ott vagyok közöttetek. Hogyha egyetértetek és úgy kértek valamit tőlem ketten, akkor ott vagyok és teljesítem. Ő is ott van ebben a kapcsolatban. Ő is ott van ebben az igazi szeretett közösségben. Nem csak párosan leszünk, hanem hárman leszünk vele. És éppen ez a hármasság teszi valódi közösségé két ember kapcsolatát, bármilyen kapcsolat is legyen. Mert lehet két ember kapcsolata csupán valami szövetség, valami gonoszságra is, a rablók is összeállhatnak ketten, és elhatározhatják, hogy ezt meg ezt csinálják, és talán még sikeresebbek is lesznek, mint egyedül. De nyilván nem ez a közösség, ami vágyunk. És nem ilyen páros önzés, ami vágyunk a közösségre, ahol két ember összefog, és együtt túrnak, kaparnak, és gyűjtenek, és próbálnak gazdagodni, kizárva mindenkit, talán még egy gyereket beengedve, de lehet, hogy az se ebbe a közösségbe. Nem ez a mi célunk, hanem egy igazi közösség, amely nem kettő, hanem három. Hármas fonál az Istennel együtt. Úgy hárman legyenek. Az ő ígérete ezt az áldást ígéri ennek a szeretett közösségnek, hogy ő is ott van közöttünk. És ő az, aki kiemel bennünket a nyomorúságaink gödreiből, bűneink csapdáiból. Igen, ő az, aki segít nekünk megbocsátani, ő az, aki segít nekünk az erőinket jó irányba fordítani, ő az, aki bölcsességet ad, aki utat mutat, aki vezet bennünket, ahogy kérjük is őt. Aki jobban tudja, hogy mire van nekünk szükségünk, mint mi magunk tudnánk. Akire rábízhatjuk a közösségünket is, a közös életünket is. Igen, ez a hármas kötél, ami nem szakad el. Így erősítsük hát a közösségeinket, a páros közösségeinket, ezzel a imádsággal és ezzel a reménységgel, hogy Isten megáldja ezt és biztat minket erre. Sok minden hiába valóság ebben az életben, de ez nem az. A közösség, a szeretett közösség, a szövetségkötés egy házasságban, egy barátságban, egy testvéri közösségben, itt a gyülekezeten belül is, az mindig Isten áldását vonja magára, mert az ő ígérete kapcsolódik hozzá.
kérjük hát az ő áldását, hogy adjon nekünk szemet meglátni, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a kapcsolatainkat. Őrizzük ezeket az ő segítségével, fölkészülve a harcra, a támadásokra, egymást megmelegítve és fölemelve, hogyha a másik elbukik. Amen.